rendben, adják oda a 30 ezüst pénzt fizettek béremnek. És mondta az Úr nékem, vesd a fazekas elé, nagy jutalom, amelyre becsültek engem. Vettem azért a 30 ezüst pénzt, és vetettem azt az Úrnak házába, a fazekas elé. Zakariás könyve a talán a leghomályosabb könyv a kispróféták könyvei közül, de nagyon gazdag azokban az utalásokban, amelyeket mi Jézus messiási volta igazolásaként használhatunk, és itt most azok között a jelzések, azok között a képek között, amelyeket Zakariás használ, megint csak egy olyan pillanathoz, eseményhez, képhez jutottunk el, amit megtalálunk Jézus történetei között is, a végső történetek között, ott, ahol az árulót fizetik ki a templomban, és 30 ezüst pénzre becsülik, aztán megbánja Júdás, amit tett, visszaviszi a pénzt, és eldobja. Elhangzik az is, hogy a fazekas mezejére adják oda ezt a pénzt, és abból idegenek számára temetőt határoznak el, kerítenek be. De a pénz a templom kincsei közé kerül. Van itt egy kis kiigazítani való dolog, a héber nyelvben a fazekas és a kincstár szó alakilag nagyon hasonló. Az új fordítás, ha valaki előtt az van, már kincstárat is említ, tehát a pénzt a kincstárba ajánlja fel Zakariás, de Máté evangéliuma, amelyik hivatkozik erre a proféciára is, megtartotta mind a két értelmet, tehát a fazekas mezejéért, de a kincstárba utalva a pénzt kerül ez a bizonyos 30 ezüst pénz oda, ahonnan kiemelték. Arról kezdtünk el gondolkodni az új egyházi évben, mit is jelent a mi számunkra, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké, mindörökké ugyanaz. Ennek az időszaknak az egyházi évben az Immánuel a jelmondata vagy címe, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. És igen, ezt kutatjuk, keressük az előbb felvetett zsidókhozét levélből vett igénk alapján is, hogy mit jelent nekünk, hogy velünk az Isten, hogyan hordozta Jézus ezt az üzenetet, hogyan mutatta be az életén, a szolgálatán és a szenvedésén keresztül azt, hogy velünk az Isten, és mit jelent, hogy ez az üzenet, ez az evangélium ma is időszerű, és éppen a mi számunkra is az. És most hogyan illik ebbe a sorozatba Zakariás könyvének a 11. fejezetéből ez a két igevers, ami a messiásnak az értékéről, a jó pásztornak az értékéről szól. Mert igaz ugyan, hogy először maga a próféta jelenik meg a pásztor képében itt, vagy az Úr szólal meg a próféta hangján, és mint Izrael pásztora beszél, aki három bojtárt is kénytelen volt elverni a megadott időszakban. Nem tudjuk, hogy ki ez a három béres vagy bojtár, pásztornak nevezi Zakariás. A találgatások sora hosszú, még olyan találgatás is van, amelyik azt mondja, hogy Mózes, Áron és Míriám, ez a három pásztor, akiket az Úr itt ebben a helyzetben elver, eltávolít, mert alkalmatlanok arra a szolgálatukkal, emlékezetes szolgálatukkal, hogy ebben a helyzetben a nép számára segítséget adjanak, de az is kiderül, hogy baj van ezzel a nyájjal is, amelyet az Úr végtelen szeretettel szeret, de mintha volnának olyan pillanatok, amikor nem lehet uralkodni felettük, nem lehet legeltetni őket. Amikor öntörvényűvé válnak, és maga a pásztor sem tehet egyebet, mint hogy eltöri botjait, és engedi a nyájat abba az irányba menni, amerre az menni akar, aztán majd egyenként elmegy és megkeresi őket, mert önmagát meg nem tagadhatja, de vannak pillanatok, amikor nagyon el akarunk veszni, nagyon a magunk útján akarunk járni, és a pásztor akkor cselekszik bölcsen, ha hagyja, hogy megkóstoljuk ezt a távolságot, mint a tékozló fiú történetében az apa nem állja útját az otthoni házból elvágyakozó fiának, hanem hagyja, engedi, hogy minden értéket elveszítsen, elherdáljon, és eljöjjön az a pillanat, amikor újra mérlegelni tud, és újra feltámad benne a vágy az atyai ház iránt. Mintha egy ilyen idő lett volna ez a kor is, amikor Zakariás ezt a proféciát mondta. Az Úr Izrael pásztora kijelenti, nem őrizlek én tovább titeket, halljon meg a halálra való, és vágattassék ki a kivágni való, a megmaradottak pedig egyék meg egymásnak húsát. Szörnyű szavak ezek, de igen, vannak ilyen pillanatok, amikor megvadul a világ, kicsit ilyesmit érzünk mi magunk is, és amikor se Isten, se embert nem ismerve, kiki önmaga és a másik ellen fordítja energiáit és erejét, és Isten várja a pillanatot, amikor újra megjelenhet az ember életében, és amikor az ember újra tárgyaló képessé lesz. És itt ezen a ponton, mint egy végelszámolásként felveti a próféta, rajta keresztül az Úr: én eddig ingyen legeltettelek benneteket, mert a magaménak gondoltalak titeket, ha ti úgy tekintetek rám, mint egy fizetett alkalmazottra, egy béresre, akkor lássuk, hogy mennyire értékeltek engem. Nem azért, mintha erre a pénzre szükség lenne, hiszen a végén kiderül, hogy ezt a szép summát, idézőjelben téve a szépet, fogja a pásztor és odaadja egyetlen mozdulattal a templom kincsei közé, és nem azért, mert semmit nem ér az az ő számára, de nincs rá szüksége, csak tudni szerette volna, hogy mennyit ér ő a népnek, az embereknek, és most ez a kérdés a mi számunkra is, hogy mennyit ér nekünk az Úr, mert ki lehet fejezni pénzzel is azt, hogy mit ér meg nekünk egy kapcsolat, egy ügy, egy dolog, amikor gyűjtők jelennek meg egy árverésen, én néha elhűlve látom, hogy egy egyszerű használati eszköz, aminek amúgy a piaci értéke megállapíthatatlan, milyen hihetetlen összegért kell el, egy régi híres személy valamelyik használati eszköze, mondjuk George Washington műfogsora például, mihez kezd azzal egy ember, de csillagászati összegért vette meg egyszer valaki, rinocérosz agyarból készült ez a műfogsor, szegény Washington szopogatta ezt a rinocérosz agyart, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen íz volt a szájában, és hogy mit kezd vele valaki, aki megveszi. De egy gyűjtő, egy mániákus ember, aki valamiért ezekben a régi dolgokban átél valamit, visszaemlékszik a történelemnek egy pillanatára, és örül, hogy ott van a környezetében, az ő tulajdonában egy ilyen dolog. Mennyit ér nekünk az Úr? Kifejezhető ez valahogy pénzben. Nem a pénz nagysága az érdekes, mert ha az evangéliumokból az egyik megrendítő kedves jelenetre gondolunk, amikor a szegény özvegy két fillért dob a persejbe, és Jézus azt mondja, hogy a gesztus felejthetetlen, és mindig prédikálni fognak erről, amíg az evangélium az emberek kezében lesz, és hirdettetik. Ez a két fillér öt verébnek az ára volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy ez többet adott mindenkinél, mert mindenét odaadta. És arról szól az Úr ott, hogy ez az igazi hívő magatartás, amikor az ember önfeledten mindenét, egész életét leteszi az Úr kezébe, mert Isten is ezzel a szeretettel és ezzel a gazdagsággal fordult a világ az ember felé. Ő is mindent odaadott, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne adna vele együtt mindent mi nekünk, olvassuk az apostoli bizonyságtételben. Szóval nem a 30 ezüsttel van probléma, mert az mérhető összeg. De abból, hogy ez minek az ára, abból következtethetünk arra, hogy minek, kinek is tekintette, mennyire becsülte az akkori ember az Urat, mennyire becsülte Jézust elárultatásakor, a környezete, és ebből elgondolkodunk majd azon, hogy vajon mi emberek mennyire becsüljük az Urat, mire is használjuk őt. Nos, ez a 30 ezüst pénz egy rabszolgának az ára volt, vagy pedig egy szamárnak az ára. Egy szamarat és egy rabszolgát lehetett ezen az összegen megvenni. Tegyük félre a szamárhoz, mint jelképes állathoz kötődő gondolatainkat. Nagyon hasznos házi állat volt, igen nagy becsben tartották. Szamárháton vonult be az üdvözítő virágvasárnap Jeruzsálembe, de mégiscsak egy használati eszközt láttak benne, ha még oly értékeset is. És a rabszolgát se lehet lebecsülni, bár szörnyűségeket követtek el velük, de azt is látjuk, hogy Izraelben a rabszolgák értékét megbecsülték, voltak alapvető emberi jogaik, amiket tiszteletben kellett tartani, és pedig rendkívül szigorúan védelmezték ezeknek az embereknek a jogát, akik önön érdekeiket nem tudták érvényesíteni éppen pozíciójuk miatt, de azért mégis rabszolgák voltak, és Jézus példázata szerint is, ki az a szolga, aki ha egész nap szolgált, kint szántott, vetett, hazajövén nyugodtan elhelyezkedhet és pihenhet, vajon nem úgy van-e, mondja az Úr, hogy megjövén a gazda, azt mondja, hogy most pedig szolgált fel a vacsorát, és nem moroghat a szolga, mert különben megbüntetik, nem ura saját testének sem, nincs akarata, alá van rendelve az ő urának. És Jézus azt mondja, hogy ha mindent megtettetek, akkor is mondjátok, hogy haszontalan rabszolgák vagyunk, csak mert csupán annyit tettünk, amit elvártak tőlünk, szeretetből nem tettünk ennél többet. Szóval nem haszontalan a rabszolga, de mégiscsak egy olyan személy, aki az ő urának akaratát kénytelen végrehajtani, és nem engedjük meg neki, hogy saját jó akaratából és elképzeléséből tegye azt, amit ő jónak gondol. Parancsolnak neki, uralom alatt tartják. És bármilyen furcsa, de ha mélyre tekintünk, akkor a mi Isten képünkben is benne van ez a zavaros látás. Egy olyan Istent szeretnénk, aki nekünk szolgál, aki rendelkezésünkre áll mindig, aki alkalmas arra, hogy szemrehányásokat és büntetéseket viseljen el, ha a dolgok rosszul mennek. Még ilyen rabszolga is volt hajdan, hogyha császár fia a pedagógussal dolgozván nem tudott jól teljesíteni, és pálcát érdemelte, akkor, hogy ne az úrfinak a hátán csattogjon a büntetés, ezért a kis rabszolga vállalta magára a megostorozást, a megvesszőzést. Hát valami ilyesmit, szégyen, gyalázat, de valami ilyesmit gondolunk az Úrról. Ha mi nem tudunk ezen a földön ügyeket megoldani, ha nem tudunk ötről hatra jutni, ha elveszítjük átmenetileg biztonságérzetünket, pozíciókat, ha valamiben szükségre jutottunk, és ugyan eddig nem jutott eszünkbe az Úrral való közösség, de most fel vagyunk háborodva, hogy ő engedte bekövetkezni ezeket a dolgokat, nem vigyázott értéktárgyainkra, nyitva felejtett ajtónkban, nem őrködött, jött a tolvaj, megrövidített bennünket, hogyan fordulhat ez elő, pláne azok után, hogy van olyan ige, ami azt mondja, hogy ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába van résen az őr. Hát hol volt most az Úr? Hol volt az Úr, amikor tragédia következett be az életünkbe, és egyáltalán nem tüsténkedett az Úr körülöttünk, közérzettünk és kételjeink és szükségeink idején? Nem számíthattunk rá, nem volt jó rabszolgánk az Úr. Mennyit ér nektek az Úr? 30 ezüst pénzt. Annyit ér, mint egy teherhordozó szamár, bocsánat, és mint egy rabszolga, aki kiszolgálja az ő urának, az ő szeszélyes urának, az ő hisztérikus urának minden szeszélyét. Ilyen Istenben gondolkodtok ti, üzeni az Úr a prófétán keresztül, ennek az eseménynek a kapcsán az ő népének. Hát ennyire becsültök ti, engem nagy jutalom ez, amelyre becsültetek engem. Nagy jutalom, hozzátok méltó jutalom, ennyire becsültetek engem. És vettem azért a 30 ezüst pénzt, és vetettem az Úr házába, a kincstár számára. Legyen ott, gyarapítsa az Úr házának kincseit, nincs szükségem rá. Nincs az Úrnak szüksége, ami aranyunkra, ezüstünkre, áldozatunkra se, igaz szeretetünkre, teljes odaadásunkra van szüksége. Annak az Istennek, aki mindent odaadott az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Jézusban. Vajon értékeljük-e őt annyira, mint amennyire ő becsül bennünket, aki nem rabszolgájának tekint. Jó lenne persze ilyen hűségesen szolgálni az Urat, de mindig többet ad, nem csak annál, amit elképzelni vagy gondolni mernénk, amire soha egy rabszolga nem számíthatott. Az Úrnak szabadosai lehetünk, és legfeljebb, ahogy kedveskedve gyermekére, hozzátartozójára használja a kifejezést az ember, kisszolgám, gyerek kisszolgám, szoktuk unokának vagy gyermeknek esetleg mondani, hát be akar vonni abba a csodálatos műbe, ami őt foglalkoztatja az egész világgal kapcsolatban. Egy olyan világban, ahol szerepzavarban vagyunk, szereptévesztésben. Ahol azt hisszük, hogy 30 ezüst pénzen megvehető az Úr. Az, aki mindent odaadott nekünk és értünk, az nekünk 30 ezüst pénzt jelent. Isten segítsen meg bennünket, hogy valami értékeltolódás pozitív irányba bekövetkezzék az életünkben. Hogy mondjuk azt, Uram, mindent odaadok. Ha minden 30 ezüst pénz, akkor 30 ezüst pénz, de ez a mindenem. Mindent odaadok. Érted? Érted, aki mindent odaadtál? Én értem. És nem szolgámnak akarlak tekinteni, hanem Uramnak, ezzel a gesztussal, hogy mindenemet, önmagamat is odaadom neked, érted? Ezzel azt akarom kifejezésre juttatni, hogy Uramnak ismerlek el. Olyan Uramnak, aki ennél sokkal nagyobb értéket fizetett, értem. Isten segítsen meg bennünket helyes értéklátásra. Amen.